foglalnak helyet a testvérek. Szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön, családi Isten tiszteletünkön itt a gyerektábor után. Majd olyan énekeket fogunk énekelni, amit a gyerektáborban is énekeltünk, úgyhogy a gyerekek ezt már lehet, hogy kívülről fogják fújni, együtt fogjuk tudni dicsőíteni az Urat. És hát sok szeretettel köszöntjük ugye az amerikai testvéreket is. Nem tudom, hogy most fordítás, akkor lehet, hogy nem, lesz fordításunk áll az Úrnak, mert ugye most Viki nem tud eljönni, meg Miklós sem. Viki megbetegedett, de beszámolunk lesz majd most a táborról, úgyhogy, és lesz akkor fordítás is, úgyhogy. Jó, akkor a Elke énekeskönyvből énekeljük az 51-es számú énekünket, az Áld lelkem, Istenet kezdetű éneket. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A 35-ös éneket énekeljük majd liturgiaként.
Halld meg, Uram, hangomat, hozzád kiáltok. Ne hagyj el engem, üdvözítő Istenem. Könyörülj rajtam, és hallgass meg engem. Ne rejtsd el orcádat előlem. Taníts engem, Uram, a te utadra, és vezess egyenes ösvényen.
Atyám, két kezedben csak ott lakhatom, biztonságot csökkőlet kapok. Újjáig terem, hogy itt van otthonom. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmat van rá. rejtsd el sorsomat. Tartsd meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat.
Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Uram Istenem, bánom, hogy visszaéltem kegyelmeddel. Megvetettem hívó szavadat, és nem követtem útmutatásodat. Gyógyíts meg engem igéddel. Tedd hallóvá fülemet, és engedelmessé szívemet, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Atyám, két kezedben teljes az öröm, ajándékodban gyönyörködöm. Ékoztóként éltem, tárva most karod, hűtlenségem nem hány torgatod. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, sorsomat.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Két kezedben hátran sírhatok, fájdalmaim hordozott tudom. Ott fönn a kereszten áldó két kezed, bűneimmel én szegeztem fel. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Urunk, add nekünk az igazság és a békesség lelkét, hogy akaratodat elfogadjuk egész szívünkkel, és cselekedjük teljes erőnkkel az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekedet a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 5. vasárnapra, oltár előtti felolvasású kijelölt igét, melyet megírva találunk Péter első levelének 3. fejezetében, a 8. verstől a 17. versig a következőképpen. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg. Mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót. Keresse és kövesse a békességet. Mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel. Az Úr arca pedig a gonoszt cselekvők ellen fordul. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok. A fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ez pedig szeliden és tisztelettúdóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Mert jobb jót, mint gonoszt cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Amen. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglalnak helyet a testvérek. És most Isten tiszteletünk folytatásaként szeretnénk beszámolni röviden arról, hogy mi az, amit megtapasztaltunk most a Bodrog Keresztúri gyerekhéten, úgyhogy majd szeretnénk kérni a gyerekeket és az amerikai testvéreket és szolgálókat, hogy jöjjenek előre, és énekelnénk majd egy éneken. Kis rövid beszámoló lenne. Utána pedig, amikor mi beszámoltunk, akkor a közös asztal cigánykonferenciáról is lenne egy beszámoló. Fogadják a testvérek szeretettel ezeket a szolgálatokat. És gyerekek, majd ne felejtsétek, hogy utána a főénekkel nem kell megindulni lefelé, mert most együtt maradunk családi istentisztelet alkalmával, most nem lesz külön gyerekóra. Úgyhogy kérném a testvéreken, hogy jöjjenek előre. És először az Indulj az úton kezdetű éneket énekeljük, amely a gyerekhetőnek a fő éneke.
Thank you.
az egyik aranymondás, amit megtanultunk. Magyarul is megtanultuk egyébként, meg angolul is az aranymondásokat. Sok éneket is tanultunk angolul is, magyarul is. Jó volt így több nyelven is dicsőíteni az Urat, és tanulni is, miközben az Isten igéjét hallhattuk. És a hétnek a témája egyébként túlélő tábor volt. De lehet, hogy egy ijesztő is volt valakinek, hogy hát túlélő, hol? Elküldjön magát egy túlélő táborba. Aztán volt kaland is, lehet, hogy mesélték a gyerekek, hogy amikor mentünk kirándulni, akkor nagyon lógott az eső lába, és ott hezitáltunk, hogy menjünk, nem menjünk, aztán végül elindultunk, és egy kicsit el is kapott az eső bennünket, de be tudtuk húzódni fedezébe, és nagyon élvezték a gyerekek, hogy úgy most akkor elásztunk, de mégis annyira, tehát nem volt trauma számukra, hanem tényleg tanultunk ebből is, hogy nem lehet csak úgy megállítani bennünket, hogyha elindulunk az úton, és akkor előre kell nézni. Van, amikor szükségünk van a fedezékre, egyébként pedig tovább kell haladni. A túlélő tábor kapcsán ilyen kis jelvényeket gyűjtöttek a gyerekek minden nap, mint a csertészek, ugye szokták gyűjtögetni ezeket a kis jelvényeket. Volt, amikor a vízből volt, szóval a samáriai asszony története kapcsán volt, amikor gyümölcsöket kellett gyűjteniük, mert a talentumok példázata kapcsán, hogy ránk vannak vízba dolgok, vagy gyűjtenünk kell dolgokat, alkalmazni kell dolgokat az életünkben, tehát ez volt előttünk. Vagy aztán volt a tűz is, amikor Péter ugye a tűznél melegedett, és aztán sajnos megtagadta Jézust, de előttünk volt a sátornak a képe, amikor Pál apostol, mint sátorkészítő, dolgozott Akvilával és Priscillával, de az igét hirdette és hívjatta tovább az igét, és egyet kihagytam, melyiket hagytam ki? Kettő. Ja, igen, a bénának a meggyógyítása, amikor négy barát összefogott, és ugye ott ilyen két fa volt a jelkép, hogy közös munkával lehet tüzet csiholni. Úgyhogy ezek a történetek voltak előttünk. Egyébként pedig Hudson Taylornak az élete, misszionáriusnak az élete, aki az 1800-as évek vége felé végezte a missziós szolgálatát Kínában. Már úgy imádkoztak a szülei azért, hogy bárcsak születne egy fiú, akit Kínába küldhetnének misszióba. És hát Isten megadta ezt, hogy fiú született, akiben elvégezte azt, hogy induljon Kínába. Tehát akkor még nem az volt, hogy akkor elrepülnek olyan előkészített dolgok, hanem ugyan semmibe. És tényleg csodálatos történet ez, ami Hudson Taylornak a történet. Érdemes olvasni róla, van több könyv is, ami az ő életéről szól, hogy Isten hogyan hallgatja meg az imádságot, hogyan indítja az embert imádságra, és hogyan cselekszik az emberek életében, hogyha tényleg ráfigyelnek. Hát azt hiszem, ez volt az egyik fő üzenete, nem csak a gyerekeknek, hanem számunkra is ennek a történetnek, hogy bármi van, bármiért bennünket, imádkozzunk, figyeljünk Istenre, és ő majd megmutatja, hogy mi a következő lépés. Úgyhogy így hallhattunk a kínai misszióról, Hudson Taylor életéről, és tényleg nagyon jó volt megtapasztalni az amerikai testvérekkel is az együtt szolgálást, a szolgálatukat. Tanultunk énekeket is, majd énekel most egy éneket, a hozzászán az éneket kezdetű éneket, amelyet angolul is elénekelünk, majd is magyarul is, de előtte még Deborah érezte, hogy szeretne néhány gondolatot mondani. Hogyha esetleg van valaki még gyerekek, aki szívesen szólna néhány szót, if there anybody who would like to say a few words about the camp, just as an opportunity here to share. So, Deborah?
Nekem ugyanúgy, én már idősebb gyerek voltam ebben a táborban, ugye mert félig segítettem is, mert de még játszottam is ugye ebben a csapatokban, mivel most kivételesen csak három csapat volt, és ugye én voltam a csapatkapitány. És ez mindig olyan, tehát mindig úgy üzül az, hogy ez most milyen lesz a csapat, de olyan hálás voltam Istennek, hogy ebben a csapatban, amit én kaptam, nem csak a versenyeken, hanem úgy általában is együtt voltak, úgyhogy segítették egymást, és egy probléma volt, akkor is ezt igyekeztek megoldani, és tényleg ezért nagyon hálás voltam nekik. És ugye voltak a versenyzések, és hát sajnos a végén nem nyertünk. a tábor végén, de az is olyan aranyosak volt, hogy tudja mondani, hogy nem baj, mert nagyon élveztük is, nagyon jó volt ez a csapat, és így bárcsak úgy, hogy jelennek, és ez tényleg olyan jó érzés volt. És ugye, hát mivel idősebb vagyok, ezért már a kicsit szoktam néha beszélgetni velem, és kérdezni dolgokra, és olyan jó érzés volt, hogy így kombinációnak életemben az egyik első alkalom volt, hogy egy kis gyerek odaért hozzám, egy kis lány, és megkérdezte, hogy de húr, egy kicsoda Isten, és hogy mi az, hogy pokol. És hogy ez olyan nagy élmény volt nekem, hogy, hogy elmeséltem neki ezt, hogy Isten az világúra, és annyira szerette őt, hogy elküldteljett az egyszülött fiát. És ugye a pokol az nem az embereknek készült, hanem az ördögnek, de hogy sajnos oda is kerülhetnek emberek, és ahogy én azt figyeltem, és hozta a barátnőjét, és amikor ők is megtanulnak, ez olyan nagy élmény volt nekem, és ilyen hálás volt az Istennek, hogy én is elmondhattam ezt neki. És igen, ennyit szeretem volna.
Jó, hát lehet majd kérdezni a gyerekeket, otthon már biztos sok mindent meséltek, egy is nagy lesz lehetőség is, nekik tetután is, hogy akkor kérdezgessük őket. Annyit azért szeretnék elmondani, hogy jó volt azt megtapasztalni, hogy a héten voltak, akik kérték Jézust, hogy jöjjön az ő életükbe, bocsássanak a bűneiket, és jöjjön a szívükbe, és hogy őket különösen is hordozzuk imádságban, hogy Isten erősítse őket, és vezesse tovább őket, hiszen ez a legfontosabb dolog az életünkben, hogy ismerjük meg az Urat is, és maradjunk meg benne, és dicsőítsük őt. Akkor most énekeljük el a hozzánk száll az énekemet, a Lord I Lift Your Name on High, kezdetén is éneket először, so first in English, and then Hallelujah, and with the movement. Akkor a közös asztal cigány konferenciáról is hallgassuk meg szeretettel a beszámolót. Sokszor úgy emlegetjük ezt a tábort, hogy a kerekasztal. így jut eszük be az embereknek. Ugyanarról van szó. Közös asztal, kerekasztal, mind a kettő. Ez a cigány missziós tábor, és István felelőrünk beszámolna erről most.
Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Szanna Zugon voltunk. Ott volt megrendezve most ez a tábor. Ez a déli ország részben található Gyula és Békés Csaba között. Ez egy kis, pici kis hűdülő rész volt, ahol voltunk. Nagyon szép a környezet, ott van közel a kőrös. Meg is néztük a vizét, nagyon kellemes volt. És ennek a tábornak a témája az volt, hogy munkára fel. Nagyon találó volt a téma, és ezt jártuk körbe. akár fizikálisan, a fizikai munkavégzés, a szolgálat végzés, és a lelki szolgálatnak a végzése. Ezek köré épültek a témák, és nagyon áldottak voltak az alkalmak, mert olyan mély üzenetet hordoztak, hogy nagyon jó volt hallgatni, és a cigány testvérek is erről számoltak be, hogy szólt hozzájuk az Isten igéje. És hát ez a legfontosabb, ez volt a célja a tábornak, és jó volt azt megélni, hogy hogyan tudunk egymás mellett, egymással közösségben élni, mint cigányok és magyarok. Nagyon hálás vagyok ezért a táborért, és bár fizikailag elfáradtunk, mert azért voltunk kirándulni is, és meg azért hosszak voltak a napok, de nagyon hálás vagyok ezért, mert a lelki fáradtság mellett a lelki feltöltődés az nagyon jó volt és fontos volt. Egy-két helyszínt említenék, hogy Békés Csabán megnéztük az evangélikus gyülekezetet, egy nagy gyülekezet van, egy hatalmas nagy templommal, ami Európának a legnagyobb evangélikus temploma, közel 2,5-szer akkora, mint a nyíregyházi templom. Hogyha jól emlékszem, akkor talán 1500 férőhelyes a nyíregyházi.
Kb. 2000 azért, hogy be tudnak zsúfolódni.
De hogy ülőhely nagyjából. Negy lényegtelen. És ez a templom meg 3500 ülőhely van ebben a templomban. Óriási méretek, két karzat szint, brutális 21 méteres belmagasság, óriási méretek, és nagyon-nagyon szép volt maga a látvány, az érzés ott lenni, és bejártuk az összes szegletét ennek az óriási templomnak. Nagyon nagy csoda volt ezt látni, mert én nem tudtam, hogy van ekkora templom itt Magyarországon, evangélikus templom. És felmentem a szószékre is, ami nem úgy van, mint itt egy dobogón, hanem nem is úgy, mint a nyíregyházi templomban, egy körülbelül 3 méter magasan, hanem ez nagyjából 10 méter magasan volt ez a szószék, és megdöbbentő volt már csak lenézni róla. És János említette, Lacki János, hogy régen úgy kerestek oda lelkészt, hogy meghívtak 4-5 lelkészt, és akkor meghallgatták őket. És akinek lehetett a szavát érteni a templomnak a túlsó végében, azt választották, azt a lelkészt. Óriási tér van ebben a templomban. Nagyon nagy élmény volt ezt látni és átélni. De hogy ne mondjak el mindent, hagyok a többieknek is, hogy még tudjanak ők is beszámolni. Szóval lényeg az, hogy számomra nagyon építő volt ez a tábor, és nagyon sokat épültem lelkileg. Köszönöm.
Erős vár a mi Istenünk. És akkor kapcsolódok Istvánhoz, még mindig ennél a templomnál maradva, hogy bennem az fogalmazódott meg, mikor megkérdeztük, hogy vitték fel az építőanyagot. Hát azért 2 emelet karzat, hát nagyon magas volt, és mondták, hogy először bent a templomba fel kellett tölteni földdel azt a helyiséget, és akkor lovas szekérrel húzták fel, lovas szekérrel mentek fel, az építőanyagot vitték fel, hogy mekkora álhatatosság kellett, meg mekkora hit ahhoz, hogy ők a lóval együtt ott bent a templomba fel tudják vonszolni azt az építőanyagot, akkora kitartás és munkabíró képesség kellett hozzá, de hit nélkül ez nem ment volna. És ez a fizikai munka, meg lelki munka is, de arról is beszéltünk, hogy milyen nagy szerepe van a lelki munkának. Aki már az Úr gyermeke, az nem lehet lelki munka nélkül. Annak mindig lelki munkája van. És olyan jó volt megtapasztalni azt az egységet, és azok által, a bizonyságtételek által én is épülhettem, mert volt olyan bizonyságtevő indián, aki 24 évig is a drognak a rabságában élt, és Isten segítségével meg tudott szabadulni, és most már ő is szolgál, menti azokat az embereket, akik ilyen helyzetben vannak, de csak is Isten segítségével lehetett ebből kijönni. És az első nap egy orosházi férfi felállt, és mondta, hogy jó, hogy itt kirándulunk, az nagyon jó, de nekünk az a feladatunk, hogy Isten országát építsük magunkban, és ha magunkban felépítettük Isten segítségével, akkor másokban is Isten országát kell építeni. És olyan jó volt megtapasztalni, hogy Isten nem hagy magunkra a legnehezebb helyzetekben sem. És a munkáról sok szó esett, hogy becsületbeli dolognak tartsátok, hogy tisztességesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, a saját kezetekkel dolgozzatok. És úgy, ahogyan hát lelkiképpen kérte tőlünk az Isten. És erre a lelki munkára nagyon nagy hangsúlyt is fektettek, hogy a mi atyánkban ott van, a kéréseink ott vannak. És egyetlen egy olyan kérés van, ami a fizikai dologra vonatkozik, a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. És hogy milyen jó lenne, hogy hét az egyben tudnánk ezt megvalósítani, itt a gyülekezetben is, hogy a lelki munkára több időt tudnánk odaszánni, és még nagyon nagy igazság az is, hogy az Úrban végzett munka igazi örömet ad. De ha a világ szerint dolgozik, az ember elvégzi a feladatát, nyüglődik, bármi, de az Úr szerinti munka az, ami igazán örömet tud adni mindenkinek, nekem is. És nagyon jó volt megtapasztalni a fiatalokat, hogy jöttek cigány fiatalok, új arcokat láttam, új megtérőket, hogy nem hiába ez a misszió, csak ne lankadjunk meg, és kérjük az erőt, mert meg fogjuk kapni. Köszönöm.
Erős várom Isten. Nekem viszont Isten azt mutatta meg, pedig István azt mondta, hogy én nem csendesedtem el. De ez nem igaz. Mert egy olyan lelki barátot kaptam, akiről nem is gondoltam, hogy ő lesz. És én nekem az elcsendesedésem nem abból állt most ebbe a pár napba, hogy barátkoztam. Mert ugye akiket ismertem, a kötelező köröket leróltam velük, és utána mindig elmentem, vagy a cigiző helyen voltam, és akkor ültem, és mindig nyomkodtam a telefonomat. És már Bakai Peti bácsi is azt mondta, hogy Teri, akkor hogy mutassuk meg a fiataloknak, hogy nem a telefon a legnagyobb baj, vagyis a legnagyobb dolog az életünkben, ha te mindig nyomkodod a telefont. És én akkor nem mondtam el Peti bácsinak, hogy én mit csinálok a telefonnal. Nem magyarázatképpen, de viszont nekem az Úr azt mondta, hogy írjak ki magamból sok ennek az illetőnek, a lelki barátság, a barátnőmnek, hogy írjak ki, próbáljak meg kiírni magamból minden fájdalmat, minden olyan érzést, ami emberileg bánt. Na. És hogy nyíljak meg neki. Nem tudom, hogy mennyire tudok neki is megnyílni, de viszont az írás nagyon sokat segít. Ő nem tudja ezt, hogy ő nekem mennyit segített ez alatt a pár nap alatt, de az Úrban nagyon erős barátságot kaptam tőle, de emberileg meg még nagyon törékeny, mert nem szeretném elveszíteni ezt a barátságot, mert kell kell egy lelki barát ahhoz, hogy átvészeljem ezeket a dolgokat, meg hogy tényleg az útba meg tudjak maradni. Nekem ez volt a lelki munkám ezzel alatt, a pár nap alatt. És nincs itt gyülekezeti tag, és azt kívánom innen, hogy gyógyuljon meg. És hogy nagyon sokat gondolok rá. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Áldása legyen a további munkálatokon, akár az, ami a gyerek hétből következik, akár ami a cigánymissziós hétből következik, hadd mutatkozzon meg az az életünkben. És akkor most énekeljük az énekünket, a 306-os számú éneket az EKE énekeskönyvből, így készülve az ige hirdetésre. És békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amint megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangéliumban, az 5. fejezet első 11 versében a következőképpen. Amikor egyszer a sokaság hozzá tódult, és hallgatta az Isten igéjét, ő a Genezáret tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt. A halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Ekkor beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól. Azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. És amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig oda mentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és azokat, akik vele voltak és segítettek. De ugyanígy Jakabot és Jánost, a Zebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak. Jézus akkor így szólt Simonhoz: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra,
és mindent otthagyva követték őt. Amen. Foglalnak helyet a testvérek. Kedves testvérek, hogyha nézzük a kivetítőt, akkor most ott látunk egy képet, ahol sok ember van, rengeteg ember van. Szokott ilyen játék lenni, hogy keressük meg a képen, hol van. Hát itt, igen, ugye Jézus, hol van a képen Jézus? Mert így elsőre ránézünk, nem is látjuk, hogy vajon ki Jézus, mert akkora tömeg van ott, annyian tolonganak, ahogyan olvashatjuk itt az igébe, hogy nem biztos, hogy tudjuk, hogy melyik Jézus. Gyerekek, szerintetek ki ott Jézus?
Sarok? Azt mondja ez?
Középen legmagasabb van.
Igen, tehát a nézésből nagyjából azért meg lehet állapítani, és tényleg úgy tűnik, hogy talán ő. De most, hogyha nem beszéltem volna ennyit, akkor lehet, hogy föl se tűnt volna, hogy ott van Jézus is. Mert akkor ez a tömeg úgy tolonganak ott körülötte, hogy szinte már el is takarják őt. Olyan szót használ itt a Biblia, amit később Lukács a 23. fejezetben is használ, amikor arról van szó, hogy ott a főpapok meg a vezetők ott vannak Pilátus előtt, és azt olvashatjuk ott róluk, hogy de azok hangos kiáltásokkal sürgették és követelték, hogy feszítsék meg, és kiáltozásuk győzött. Tehát, hogy ez amikor olyan nagy nyomás van, és akkor úgy mennek az emberek, tódulnak, és Jézus is már szinte így, mintha így bele akarták volna már tolni a tengerbe, a Genezáret tavába, mert annyira ott vannak körülötte, és annyira tolonganak körülötte, hát lehet így beszélni az emberekhez? Hogy ott vannak közel az arcához, meg már szinte levegőt se kap tőlük. Hát nagyon nehéz, így szinte lehetetlen. És ott a háttérben látszik, hogy valamit ott csinálnak emberek. Hogyha a következő képre rámegyünk, akkor teljesebb a kép. Látjuk, hogy mi van ott a háttérben. Csónakok vannak ott, igen, hajók vannak. És mit csinálnak? Halásznak. Nának, vesztegelnek, úgy fogalmaz az ige. Ott állnak ezek a hajók, és hát azt hallottuk itt az imént, hogy szerettek volna halászni, halásztak is. Hány halat fogtak? Mutassuk a számot a kezünkkel. Igen, ennyi halat fogtak, azaz nulla halat, semmit nem fogtak, pedig nagyon sokat fáradoztak. Ugye ez egy elég szomorú dolog, amikor valaki így éli meg a dolgokat, hogy úgy küszködtem, dolgoztam, fáradoztam, mindent megtettem, és az értelme pedig semmi. Az eredménye az nulla. Hát lehet, hogy gyerekek, ti is voltatok már így valamivel, hogy úgy kínlódtatok, aztán nagyon rossz lett az eredménye. Felnőttek, szinte biztos vagyok benne, hogy már megtapasztaltunk ilyet, hogy úgy oda tettük az energiánkat, időnket, de nem lett semmi eredménye. Ez borzalmas állapot ez, amikor az ember ezzel szembesül, meg amikor ott vesztegel. Úgy tűnik, hogy itt vagyok, de igazából semmi értelme ennek az egésznek. És mi történik ezután? Azt hallhattuk az igében, hogy Jézus oda megy az egyik hajóhoz, és mit csinál? Belép az egyik hajóba. Amelyik kié volt? Simoné. Simonnak a hajójába belépett, de nem erőszakoskodott, csak belépett. És valahogy így van, hogy az életünkben is ugye Jézus egy-egy helyzetben úgy belép. És szeretne bennünket megszólítani. Egy-egy helyzetben azzal szembesít minket, hogy itt vagyok én is. Itt vesztegelsz, itt kínlódtál, semmi eredménye, de egyszer csak Jézus belép, és nem erőszakoskodik, hanem kérdez, és mondja neki, hogy mit csináljon, legyen szíves. Az később lesz majd, így van, azt is mondja, de előtte, igen. Igen, tudjon beszélni.
Na, miért akarta ezt, hogy vigye kicsit beljebb a hajóval? Igen, Debora? Igen, ugye ezt így szoktuk mondani, hogy a víz az viszi a hangot. Lehet, hogy tapasztaltuk is már, hogy ott voltunk a vízben, és akkor kint a parton beszélgettek emberek, és úgy hallottuk, mintha itt beszélne mellettünk, vagy úgy, mintha fölerősödne a hang. Van egy ilyen tulajdonsága ugye a víz felszínnek, hogy úgy hát a fényt is visszaveri, de a hang is tud rajta úgy visszaverődni, hogy az ember úgy érzi, mintha jobban hallaná a vízben a hangokat. Ez az egyik, hogy egyfajta mikrofonként szolgálhatott ez a vízfelület neki. Másik dolog pedig...
Ne legyen annyi ember az alkotó.
Hát igen, ugye? Tehát, hogy amit az előbb is beszéltünk, hogy ott tolongott a tömeg, hát akkor egy kicsit messzebbről hadd szóljon úgy, hogy mindenki hallja. Minél többen hallják, ne vegyék el a hangot azok, akik egészen közel vannak, hanem mindenki hadd hallja az ő hangját. És Péter megtette ezt? Meg. Így van. A következő képen látjuk, hogy Péter szépen segít, és viszi be a hajót, amiben már ott ül Jézus. És az a hajó, ami az előbb még vesztegelt, most mivé lett hirtelen? Szószékké. Ugye? Tehát, mint ahogy itt is van egy ilyen szószék, vagy ambó, nem 10 méter magas, az a hajó se volt 10 méter magas, de előtte ott állt, értelmetlenül vesztegelt, és meg hirtelen a mindenható Istennek lett az eszközévé, a szószékévé. És hogyha a következő képre lépünk, akkor láthatjuk azt, hogy Jézus onnan tanította a sokaságot. Miről tanított? Na, többiek. Valakit mondta, hogy nem tudjuk. És igaz. Írja itt az ige, hogy miről tanítom?
Nem
tudjuk. Pontosan. De azért sejtjük, miről taníthatott Jézus. Igen, várja, ott Ráhel még hadd szóljon, mert ő még nem. Istenről. Rebeka, te is jelentkeztél? Példázatokat mondott a mindennapi életről, tehát máshol ugye halljuk ezt, hogy a mindennapi életből vett példákkal, Istenről beszél, de Istenről is mit mondhatott el, amit máshol olvasunk, hogy ő tanított? Igen? Így van, hogy ő a teremtő, ő az, aki életet adott, aztán mi az, amit még elmondhatott? Nem tudjuk pontosan tényleg, de a többi tanítás alapján. Igen? Jó pásztor példázata is ott van. Jónás? Jónás? Persze, hát azt is akár arra is utalhatott. Így van, akár arról is. De mi az, amit még... Szokott Jézus mondani akár Istenről, vagy az emberről, tehát ő a teremtő. És hogy Isten szereti az embert. Az ember pedig milyen? Bűnös. Az ember pedig bűnös. Nem tudjuk pontosan, hogy épp akkor ezekről a dolgokról beszélte, vagy hogy beszélt, de más helyekről azért látjuk, hogy erről beszélt. Istenről, az Isten országáról, az emberről, aki bűnös, és mégis hogyan kerülhet közel az Istenhez. Tanítja tehát az embereket. És miután befejezte a tanítást, következő képen azt látjuk, hogy kihez szól? Simonhoz. És mit mond neki? Na itt jön, amit mondott, ugye, hanga? Így van. Vesd be a hálót, de csak ott úgy hirtelen? Dob be a hálón? Még azt is mondta, hogy a horgász itt mondja, hogy... A mélyen, igen. És hogy ott vannak a halak, vagy nem ott vannak a halak? Hol szoktak lenni ilyenkor a halak?
Ezt nem tudják a horgászok.
Még a horgász se tudja, akkor ki tudja vajon? Hogy a jobb oldalon vessék ki a hálót, ugye? És Dorkász? Ja, ezt akartad mondani, hogy akkor ezt mondja. Ugye ebbe az igébe talán ez nem is volt olvasható, de a másik párhuzamos helyen az ott előjön. Tehát, hogy vessétek ki a hálót, igen. Na igen, ez az, hogy az ember, tehát a horgászok azért próbálják, vagy vannak ilyen trükkök, meg megfigyelik, hogy na, ilyen különböző napszakokban hova húzódnak a halak, mélyre mennek, felszínen vannak, milyen trükkökkel lehet előcsalni őket, stb. Meg manapság már ugye vannak ilyen halradarok, hogy akkor szépen ránéznek azzal a vízre, és meg tudják állapítani, hogy ott a halra, és akkor hát odadobják a csalit, és lám, tényleg ott volt, mert kifogják. De hát akkoriban nem voltak ilyen dolgok, és Jézusnak nem volt erre szüksége, de egyébként Jézusnak mi volt a szakmája? Ács. Péternek, nem is Péter, itt még Simonként olvasunk róla, Simonnak meg mi volt a szakmája? Halász. Hát oda megy az ács, és akkor megmondja a halásznak, hogy hát akkor eddig nem fogtál semmit, na akkor menj a mélyre, és dobd ki a hálót. Hát más esetben lehet, hogy a halász néhány keresetlen szó kíséretében azt mondta volna, hogy nem. Hogy én ezt nem csinálom, ne haragudjál, ne idegesítsél, vagy nem tudom. Tehát, hogy... De ebben a helyzetben mi volt a különbség? Hogy Isten mondta, és ezt Simon tudhatta még, vagy már, vagy... tehát hallotta őt tanítani, nem tudjuk, hogy mit tanított, de itt biztos, hogy hallotta tanítani. Akár már tapasztalhatott csodát, ugye még nagyon az elején vagyunk a dolgoknak, de egyébként Lukácsnál írja, hogy ott Kapernaumban például meggyógyította Péternek az anyósát. Tehát itt úgy írja, hogy előbb írja le, hogy most időben hogy történt, mert Márknál meg fordítva írja le. Ugye nem is ez a kérdés, mert mi is, amikor elmondunk dolgokat, akkor nem mindig az időrendre figyelünk, hanem arra, hogy ez megtörtént. Tehát ez érdekes kérdés, hogy Péternek már itt meggyógyította az anyósát, és úgy lépett az ő hajójába, vagy itt lépett be először az ő életébe, úgymond, vagy akár már a csodákról hallhatott, amik Kapernaumban történtek, hogy például a démont űzött ki ember életéből, és tanított a zsinagógában. Nem tudjuk pontosan. Minden esetre a lényeg az, hogy Simon érezte, hogy itt nem csak egy ács beszél neki, vagy egy valaki mondja azt, hogy mi történjen, mert azt mondja, hogy elmondja, hogy mi történt. Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és nem fogtunk semmit. És itt jön a nagyon fontos rész. De a te szabadra. Ugye eddig sokszor eljutunk mi is. Isten mond nekünk valamit, mit kellene tenni. És akkor eljutunk idáig, hogy jól kipanaszkodjuk magunkat, hogy hát de ezért nem működik, meg azért nem megy, meg ezt próbáltam, meg azt próbáltam, de a te szavadra mégis. Hát ha Jézus mondja, akkor mégis, és mi már sokkal többet tudhatunk Jézusról, mint akkor Péter. Azt gondoljuk, hogy láthatta meg, tapasztalta. Nem, mi már sokkal többet tudunk Jézusról, mint akkor Péter. És kérdés, hogy amikor ő mond valamit, akkor lépünk-e. Tehát a te szavadra mégis. És ugye Isten nem véletlen adta nekünk az értelmünket, hogy gondolkodjunk, és logikusan rakjuk össze a dolgokat. De ez a helyzet úgy tűnik, hogy olyan helyzet, amire Péter a maga tapasztalata, gondolatai alapján nem mondta volna, hogy na most ezt meg kéne tenni, de az ő szavára mégis. Tehát amikor ő mond valamit, és nem tűnik annyira logikusnak, akkor tegyük meg mégis. Nem akkor, mikor úgy érezzük, hogy na akkor most ezt olyan jó lenne megcsinálni, vagy amikor a saját kívánságaim vezetnek, hanem amikor az ő szava. És ez is logikus egyébként, hogy emberileg nem tűnik logikusnak, de ha az Isten mondja, az is logikus dolog, hogy akkor mégis megteszem, mert ő jobban tudja. Mert ő jobban tudja. És akkor következő képen látjuk, hogy mi történik. Kivetik a hálót. És ez már talán az a pillanat, amikor nem csak, hogy kivetették a hálón, hanem majd próbálnák talán visszahúzni, nem tudom, de talán ez a pillanat, hogy kivetik, na jó, hát kivetjük az ő szavára mégis, és akkor visszahúzzuk. Hát egész éjszaka körülbelül erről szólt, hogy akkor kivetették, visszahúzták, kivetették, vissza, tehát semmit nem fogtak, hát könnyű volt kihúzni, és akkor kivetik, Na, mibe akadt meg? Hát ezt nem bírjuk, tehát valami kőbe az alján, vagy valami fahágat fogtunk, vagy mit fogtunk, és próbálnák kihúzni, és hát azt tapasztalják, hogy szinte nem bírják, mert annyi hal volt abban a hálóban. Mi kellett ehhez, hogy ezt megtapasztalják? Tessék?
Engedelmesség,
hit, és valaki ott mondta a mély vizet, ugye? Tehát, hogy hinni, engedelmeskedni, és a mélyre evezni. Tehát vállalni azt, hogy a mélyre evezni, amikor Jézus azt mondja, hogy na, akkor evezz a mélyre, és ez az életünkben is lehet ilyen, hogy hú, ez mély víz, ezt szoktuk is mondani. Na hát, van, amikor Jézus azt mondja, hogy na, akkor menj oda a mély vízhez, a mély vízbe, és engedelmeskedj. És következő, igen... Igen, ugye? Tehát ott is ezt láthattuk, hogy ez a mély víz, és a mi életünkben is lehet ilyen, hogy azt mondjuk, hogy fú, hát ez már úgy sok, ezt nem tudom kezelni, vagy nem tudok ezzel mit kezdeni. És itt is az van, hogy nem bírják kihúzni, mit csinálnak. Ugye a következő képen látjuk ezt, hogy akkor szólnak a többieknek, és akkor próbálják kihúzni, és akkor sikerül is. És mi történik? A hajók majdnem elsüllyednek. Ezek a hajók mire lettek tervezve? Mondjad? Hogy minél több halat elbírjanak. Tehát ezek halászhajók. Tehát nem az volt, hogy valami gumimatracra ültek fel, hogy na akkor sok halat fogjanak, hanem ezeket a hajókat arra építették, hogy a lehető legtöbb halat, amikor kifogják, akkor azt ki is tudják hozni. Na most itt egyik hajóba kivetették a hálókat, és annyi halat fogtak, hogy majdnem két hajó elsüllyedt. Tehát értjük ezt? Hogy a dupla annyi, több mint dupla annyi, amennyire ezek a hajók igazából tervezve voltak, volt az ő fogásuk. És hát ez egy döbbenetes tapasztalat volt Simonnak, meg ott a többieknek is. Kik voltak még ott Simonnal? Igen? János, meg?
Jakab.
Meg ugye egyébként Simonnak volt egy testvére is, akivel úgy tudjuk, hogy András. Tehát ők voltak ugye a halászok a tanítványi csapatban. Na most, hogy ezt úgy könnyebben megtanuljuk ezt a történetet eddig, egy kis ismétlésként a következő képen látjuk az éneket. Kinek ismerős az ének? Péter, János, Jakab, halászok. Van ebben, többféle verziója van ennek az éneknek, szövegben is, dallamban is. Hát most egy verziót megpróbálunk elénekelni. Nagyon kis egyszerű dallama van ennek. Amikor az van, hogy Jézus így szólt, azt csak úgy be kell mondanunk, és akkor utána folytatjuk a dallamat. Na, akkor csak az első verszakot énekeljük. Ugye háromszor kell, hogy Péter, János, Jakab, halászok, és utána pedig hullámzott tengeren áll. Na, próbáljuk csak, akik ismerik. Péter, János, Jakab, halászod. Péter, János, Jakab, halászod. Péter, János, Jakab, halászod. Hullámzó tengeren áll. Na, olyan fülbemászó dalom, ugye? Tehát, hogy nagyjából menni fog ez. Na, még egyszer. Péter, János, Jakab, halászod. Péter, János, Jakab, halászod. Péter, János, Jakab, halászod. Hullámzó tengeren át. Na, mehetünk tovább. Egész éjjel nem fogtak semmit. Egész éjjel nem fogtak semmit. Egész éjjel nem fogtak semmit. Hullámzó tengeren áll. Jézus így szólt. Vessétek a hálót, vessétek a hálót a jobb oldalra. Vessétek a hálót a jobb oldalra.
hullámzó tengeren át. Tele lett a háló sok-sok hallal, tele lett a háló sok-sok hallal, tele lett a háló sok-sok hallal, hullámzó tengeren át.
Na, itt tartunk a történetben, hogy tele lett a háló sok-sok hallal, és ezután következő képen azt látjuk, hogy Péter mit csinál? Leborul, és mit mond? Igen? Menj el tőlem, mert bűnös ember vagy. Hát ez nagyon furcsa, nem? Tehát ebben a helyzetben, hogyha belegondolunk, hogy van egy ilyen nagy halfogás, mit gondolna az ember, hogy mit mond az a halász, aki ezt megtapasztalja, annak, aki segített, hogy ekkora halfogása legyen? Hát mert legalább meghívlak egy halászlére, hogy legyél közelebb hozzám, vagy hát, fú, hát legközelebb is, hát maradj már velem, hát ez hatalmas üzlet, hogy akkor most ennyi halat tudunk fogni, nem? Tehát, hogy vagy valami ilyesmi, de az, hogy ezek után azt mondja, hogy menj innen, menj el tőlem, ezt nem várná az ember. Ez nagyon furcsa. De miért mondta ezt Péter? Ugye meg is mondja, hogy miért menj el tőlem, mert bűnös, és igen, tehát úgy érezte, hogy nem vagyok méltó ehhez az egészhez. Itt van Jézus, akiben meglátta, hogy ő nem csak egy rabbi, vagy nem csak egy ács, hanem kicsoda? Az Isten fia. A hatalmas Isten. Én meg itt vagyok a bűnös ember, és azt mondja, hogy én nem lehetek ilyen közel. Nem lehet az, hogy ő az én hajomban legyen. Nem lehet az, hogy a bűneimmel ennyire közel legyek hozzá. Menj el tőlem, mert bűnös vagyok. De ez ugye olyan kettős, mert egyébként meg vágyakozik a bűnös ember az Isten felé, de amikor ott van a közelünkben az Isten, és szembesülünk az ő hatalmával, szentségével, akkor meglátjuk a bűneinket. És akkor azt látjuk, hogy méltatlanok vagyunk. Kárhozatra méltók vagyunk. A pokorra vagyunk méltók. És ezt a mondatát Péternek, ezt is meg tudnánk énekelni? Igen, valaki mondja, hogy igen. Így van. Ezt az éneket is, ha már megvan zenésítve ez a mondat, akkor ezt az éneket is énekeljük el, a 439-es számú ének ugye az Eke énekeskönyvben, és ez ugye, itt Lázár Attila ezt tovább is gondolta, ezt, hogy a végén azt mondja, Uram, ne menj el tőlem. Az elején ez a péteri mondat, de utána eljut oda, hogy tehát szükségem van rád, Uram. A 439-es számú éneket akkor énekeljük. Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Kegyelmed rám, mindig rászorulok. Életem reménye, hogy szeretsz nagyon, és eljössz majd egy szép napon. Uram, köszönök mindent, amit értem tettél. A dolgot a keresztjén értem szenvedtél. Kifúj drága véred a magas ár, hogy királyságod rám is vár. Szelíd hangod Jézus, hallani olyan jó, minden egyes szavad örökké való. Uram, szólj egy szót, és meggyógyul szívem,
s boldogan áldom szent neved. Uram, ne menj el tőlem, bár bűnös ember vagyok, kegyelmed rád, most is rászorulom, életem reménye, hogy szeretsz nagyon, és eljössz majd egy szép napon.
És amikor Péter, illetve Simon mondja ezt a mondatot Jézusnak, akkor Jézus erre válaszol, a következő képen ezt látjuk. És mit mond neki? Ahogy egyébként ott Péter a halkupac tetején, a hajóban leborul előtte, és azt mondja, hogy Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Azt mondja neki Jézus,
emberhalászat
teszlek, de előtte még azt is mondja neki, hogy még ne félj. Ugye itt Péterre rászakadt ez a sok bűn, és azt mondja, ne félj. Ezentúl emberhalász leszel. Na, mit jelent az, hogy emberhalász? Hogy tudnánk ezt megfogalmazni? Tehát segít másokat Istenhez jutni, igen. Hogy tudnánk még ezt megfogalmazni?
Lelkész.
Például a lelkész, így van, az ő is emberhalász.
Lélekmentő.
Lélekmentő, igen. Jézus hajójába, a tengerből, ugye a tenger pedig mit jelképezhet, hogyha a világot, a bűnből segít embereket Jézushoz vezetni. Na most, ugye azt mondja, hogy ne félj, ezentúl emberhalász leszel, és ezzel kapcsolatban, ha már van egy Simonunk, akkor gyere ide, légy szél, Simon. Közben
van egy Péter. Következő képre átmehetünk.
Megsúgtam neki, hogy mi a teendő. Nem kell, most a feladatát végzi. Na, mi lesz ebből? Figyeljük a fejleményeket.
Köszönöm.
Na, köszönöm, kedves testvérek. Van-e valaki, akihez nem jutott el most ez a hír, amit Simon fülébe súgta? Van még valaki, emberek? Van, akinek nem jutott el a hír. Kinek nem jutott el a hír? Van még valaki, akihez nem jutott most el a hír, aki... Lehet, hogy még van valaki. Hozzá, de megmondták, szuper. És most van még itt valaki a templomban, akihez nem jutott el a hír? Most már mindenkihez eljutott, akkor mondjuk együtt, hogy mi az a hír? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3.16. És ugye utána volt még egy feladat. Menj el, és hirdesd az evangélium minden embernek. Igazából én az először csak annyit mondtam, hogy menjél, mondd el két embernek. És mondd el azt, hogy ő is mondja el két embernek. Ez ugye, hát ha ezt fölírjuk matematikailag, akkor egy idő után hány ember mozgott itt? Eleinte lassan ment a dolog, ugye? Hogy hát megy valaki, nem halljuk, mi történik. Utána egyre többen mozdultak, és pillanatok alatt itt ez a körülbelül 100 ember meghallotta az evangéliumot. És most az előbb, hogy kórusba mondtuk, aki a telefonja vagy a számítógép előtt ül, már ő is hallotta az evangéliumot, az örömhírt. És ott van a kérdés, hogy mikor mondtuk el utoljára az evangéliumot valakinek? Akár csak ezt az igeverset, vagy más szavakkal, de a lényegét annak, hogy az Isten annyira szeret, hogy nem akarja, hogy elveszél. Volt-e mostanában? Ott van-e bennem az, hogy ezt valahogy szeretném megosztani a másik emberrel? És ha belegondolunk, hogy hozzánk hogy jutott el ez az evangélium? Hát úgy, hogy volt ilyen engedelmes ember, aki meghallotta Isten küldetését, és nem volt tétlen, hanem azt mondta, hogy nem fogunk többé tétlenül állni. Honnan ismerős ez a mondat? Igen? Az énekből, a főének, ugye a gyerekhét főéneke. Hanem megyünk, és hirdetjük az evangéliumot. És ugye ember halásszá teszlek, hát tulajdonképpen erről szól ez, hogy amíg nem késő, addig hadd hallják az emberek az evangéliumot. Ugye itt élve fogásról van szó egyébként, szó szerint az igében a zoé, az örök élet szerepel ebben a kifejezésben, hogy örök életre bekeríteni, összefogni az embereket. Tehát az örök élet szava van itt a görög szóban. És ha emlékeztek, gyerekek, Hudson Taylor történetében volt egy nagyon szomorú helyzet. Nagyon-nagyon szomorú volt az, amikor pont volt hajó, pont volt Péter is, igen. Jó hangosan, jó? Igen, ugye volt az elején, volt egy, hogy amikor a kínai misszió elindult, akkor ott az egyik ember, aki meghallotta az evangéliumot, megkérdezte, hogy ti ezt mióta tudjátok, ezt az örömhírt? És akkor mondta, hogy fú, hát évszázadok óta hallottuk már az evangéliumot a mi hazánkban. És azt mondja, és csak most jöttetek ide? Csak most kezdtek erről beszélni? Eddig ezt nem adtátok tovább? Ez is ehhez tartozik. De volt egy másik, amiben volt tényleg egy Péter, volt egy hajó, emlékeztek erre a dologra? Sára, elmondanád jó hangosan?
Hogy amikor nem valami kínai részre, volt egy hajó.
Igen, volt egy hajó. Beleesett egy ember a vízbe, és az ember, előtte beszélgettek ott Hudson Taylorral, emlékeztek, hogy akkor mi volt az? Igen?
Hogy
igen, ugye Hudson el akarta neki mondani Isten igéjét, az evangéliumot, de talán Péter mondta azt neki, hogy majd ha odaértünk, ugye? Tehát valami ilyesmi volt, segítsenek a szolgák, hogy így volt, hogy na majd akkor. És akkor mi történt? Ugye Sára mondta, hogy igen, akkor folytassátok. Dorkász, akkor mondjon. Beleesett a vízbe. Ugye, tehát ez egy nagyon szomorú történet volt, hogy beleesett a vízbe, és akkor ment Hudson a halászokhoz, hogy segítsenek már kifogni, és adni akart nekik pénzt. És mondtak, hogy hát az túl kevés. És akkor még több pénzt kértek volna, mondta, hogy nincs annyi nála, de akkor csak elmentek, de ezzel ment az idő, hogy ők ott a pénzzel foglalkoztak. Nem az volt, hogy nem életmentés, és akkor megyünk, félredobunk mindent, és akkor megyünk segíteni, hanem őket a pénz érdekelte. És mire kifogták ezt az embert, addigra meghalt. Tehát nem ért a célba, nem tudta neki elmondani az evangéliumot, az örömhírt, így halt meg. És ez nagyon komoly tanulság, hogy amíg időnk van, amíg itt a Földön élünk, addig van lehetőségünk megtérni, és addig van lehetőségünk a másiknak is elmondani az evangéliumot. És ember halásszá akar tenni ami úrunk, hogy az örök életre legyünk eszközei az Úrnak, hogy kifoghassuk az embereket, keríthessük az embereket. Na hát erre hívja ugye Jézus Pétert, és ezután mi történt? A következő képen azt látjuk, hogy elmennek, mindent ott hagynak. Mi az a minden? Sok mindent, tehát hajót, halat, mennyi halat? Az összeset, ami rekordfogás. Tehát kifogják a rekordot, és akkor ott hagyják. Emma, valamit akartál? A családból is, ugye, itt nem derült ki egyértelműen, a párhuzamos igehelyekből egyértelmű, hogy például az ebedeusoknak az apja is ott van. Ez egy családi vállalkozás, és akkor szépen ott hagyják őt. Tessék? Csúcson kell abba hagyni, mondja. De nem ez volt. Ha önmagában csak azt néznénk, hogy... Vagy mondjad csak? Na, ja, hát ott lehet, hogy néhányan voltak még segítőik, és akkor ők ott segítkeztek, de hát ez csak egy kép. Viszont az, hogyha ha önmagában csak ezt néznénk, hogy ott van egy nagy feladat, egy rekordfogás, és akkor fogják ezek az emberek, ott hagynak csapot, papot, ahogy szoktuk mondani. Ez azért nem normális dolog, nem? Hogy ott van a sok feladat, és akkor azt mondja a gyerek, hogy hát én akkor most elmegyek. Sziasztok! Hova mész? Hát nem tudom, most megyek. Tehát ez azért egy idegesítő dolog, meg adott helyzetben bűn. De itt mi történik? Jézussal mentek el. Tehát Jézus hívta őket. Eddig halászok voltatok? Ezentúl emberhalászok lesztek. És mivel Isten hívta el őket, az lett volna a bűn, ha még ott elkezdenek molyolni a halakkal, meg a hálókkal, meg bármivel. Jézus mondta, akkor indulás. Akkor menni kell. És Jézus elhívta ezt a 12-t. És aztán ők adták tovább az evangéliumot, és akiknek átadták és befogadták, azok is adták tovább, és aztán így jutott el hozzánk is, és hogyha már befogadtuk, akkor mi is adjuk tovább. És ahogy láthatjuk, itt a történet elején láttuk, hogy Péternek a hajója vált szószékké, tehát az ő eszköze lett Istennek az eszközévé. Itt a történet végén pedig maga Péter is az Istennek az eszközévé lett. Emberhalász lett. Ment aztán, és hirdette az Isten igéjét. És hát erre buzdít bennünket most a mi Urunk. A gyerekhetes beszámoló, a missziós történet, a cigány missziós beszámoló, az ige hirdetés, az ige, az énekek mind erre buzdítanak, hogy ismerjük meg Jézust, fogadjuk be őt, higgyük, hogy értünk is meghalt a kereszten, és hogyha ezt hisszük, befogadtuk, akkor keressük a módját, hogy hogyan tudnánk ezt továbbadni, addig, amíg nem késő. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te hatalmas Isten vagy, aki csodákra vagy képes. Nélküled a mi életünk az üres, hiába való, csak veszteglünk. De veled hatalmas dolgokat tapasztalhatunk meg. És köszönjük, Urunk, hogy neked is terved van velünk. És szeretnéd azt, hogy mi is megismerhessünk téged minél jobban, minél mélyebben, és hogy tovább tudjuk adni azt, amit veled átéltünk, megtapasztaltunk. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudjuk komolyan venni a te küldetésedet, ahogyan itt is sokan komolyan vették ezt, hogy adjuk tovább az evangéliumot, mondjuk el, talán olyanoknak is, akik már sokszor hallották, de mégis olyan jó ezt elmondani, de azoknak is, akik még nem hallották, vagy akik elutasítóak. Urunk, hadd legyünk engedelmesek, hadd tudjunk rád figyelni, és merjünk mozdulni, amikor te küldesz bennünket, és még hogyha most nem is léptünk, nem is mertünk mozdulni, lelked által indíts bennünket, hogy a mindennapokban ezt hadd tegyük meg. Amen. Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 5 órától asszonykör lesz, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamama kör, pénteken 5 órától ifjúsági óra szokott lenni, de most ifjúsági hétre megyünk, úgyhogy most nem tartunk ifjúsági órát. Vasárnap pedig 3-4-10-től lesz imaközösség, 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbiblia kör. Istentiszteleteinket a philadelphia.luteran.hu oldalon élőben közvetítjük, és a hanganyagokat vissza lehet hallgatni. És kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, hogyha valakinek lelki gondozói beszélgetésre vagy lelkészi látogatásra van szüksége. Most istentiszteletünk után gyülekezeti délután tartunk, amikor közösségben lehetünk egymással, és elfogyasztjuk a közös, tehát a hozott ételeken, és lesz egy játék is. Szeretettel várunk erre mindenkit. És hálásak vagyunk azért, hogy itt vannak az amerikai testvérek közöttünk, a gyülekezetünkben, ugye Kisvárdán, Görögszálláson, meg Bodrogkeresztúrban szolgálhattunk együtt a táborokban, és az előttünk lévő héten fognak majd hazamenni. Imádkozzunk értük továbbra is. Holnap eke ifjúsági hétre indulunk a fiataljainkkal Bagra, és asszony testvérek is szolgálnak majd ezen a héten. Hordozzuk imádságban ezt az alkalmat is. Hírlevelünkből vigyünk bátran másoknak is, és a következő számba július 25-ig várja Enikő a bizonyságtételeket. A 20-ai, augusztus 20-ai csendes napunkon ismét lesz lehetőség majd bizonyságtételre, szolgálatokra. Vigyük ezt az Úr elé, akár egyénileg, akár
csoportosan, hogy szeretné az Úr, hogy róla bizonyságot tegyünk, és engedelmeskedjünk ebben. A gyülekezeti alkalmak közül még hirdetem a munkás csendes napot, amely megelőzi a csendes napunkat, ez augusztus 16-án lesz majd. A házaspáros körünk szeptember 6-án lesz legközelebb, és a gyülekezeti délutánunk szeptember 21-én lesz legközelebb. Az ekkel programok közül a hitmélyítő hét augusztus 4-től kezdődik majd. Ezt a múlt héten hirdettem, hogy most kevesebb ember jelentkezett. Erre fontoljuk ezt meg, hogy indít-e bennünket az Úr, vagy szólítsunk meg másokat ezzel kapcsolatban is. És a Biatorbágyi alkalmak közül a 20-tól 40 éves korosztályig a Biblia tanulmányozó hét július 28-án kezdődik majd. Házaspáros hét pedig augusztus 4-től, Biblia tanulmányozó hét augusztus 11-től és női hét szeptember 8-ától kezdődik. Az imádságlistát ajánlom a testvérek figyelmébe, hogy hordozzuk az Úr előtt azokat, akik valamiért feliratkoztak. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, s mind örökkön örökké. Amen. A 434-es számú éneknek az első verszakát énekeljük el az záró imádság előtt. Köszönjük neked, hogy te szeretsz bennünket, és hogy gondoskodsz rólunk, hogy megadod azt, ami szükséges lelkileg is és testileg is. Hálásak vagyunk neked azért, amit adtál az elmúlt időszakban nekünk, és köszönjük, hogy benned vetett reménységgel tekinthetünk előre. Köszönjük, hogy kezedbe tehetjük le családunkat, szeretteinket, mindazokat, akik a környezetünkben élnek. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a házasságokat, rád bízhatjuk a megromlott házasságokat is, hogy te segíts azokat helyrehozni. Könyörgünk azokért is, akik társukat keresik, kérünk, Urunk, hogy te mutass ebben utat. Rád bízzuk, Urunk, a szülőket, gyermekeket, rád bízzuk a gyerekeket itt a gyülekezetünkben. Köszönjük a gyerekhetet, köszönjük az ifjúsági hetet, amire készülhetünk. Köszönjük mindazt, amit elkészítettél számunkra, és add, hogy ez életté válhasson mindannyiunk életében. Köszönjük neked, Urunk, a feladatainkat, munkánkat. Add, Urunk, hogy ezeket is a te dicsőségedre tudjuk elvégezni, hogy tőled kapott erővel tudjunk szolgálni. Rád bízzuk, Urunk, azokat, akik betegségekkel küszködnek. Könyörgünk, hogy te gyógyítsd őket, ha te jónak látod, de add, kapjanak tőled erőt elhordozni mindazt, amit kell. És kérünk a gyászolókért, adj vigasztalást, békességet, Urunk, hiszen ezt csak tőled nyerhetjük el. Könyörgünk azokért, akik eltávolodtak tőled, könyörgünk azokért, akik függőségben élnek, vagy lelki szorongással küszködnek, vagy sátáni megkötözöttek. Kérünk, hogy te mutasd meg a te szabadításodat, és te cselekedj az életükben. Rád bízzuk, Urunk, a börtönben levőket is, hadd jusson el hozzájuk az evangélium, hogy lélekben szabaddá lehessenek. Te látod, hogy kik azok, akik az imádságlistára feliratkoztak, milyen helyzetben vannak. Urunk, add meg nekik azt, amire szükségük van. És hálásak vagyunk neked a gyülekezetünkért. Köszönjük az alkalmainkat. Rád bízzuk a kisvárdai testvéreket, a görögszállási testvéreket. Rád bízzuk a cigánymissziót. Köszönjük a közös asztal alkalmát. Köszönjük, hogy építetted a testvéreket. Ezáltal cselekedj továbbra is az ő életükben.
és rád bízunk egész egyházunkat, teológus képzést, a lelkészeket, vezetőinket, add, hogy rád figyelve, neked engedelmeskedve tudjunk döntéseket hozni. Így kérünk a püspök választásért is, hogy legyen meg abban is a te akaratod. Rád bízzuk, Urunk, a keresztény szolgálatokat, az eke szolgálatát, a biatorbágyi szolgálatot, és könyörgünk, Urunk, a testvérgyülekezeteinkért, norvégiai, dániai testvérekért, de így az amerikai testvérekért, áld meg az itt töltött idejüket még, és kérünk, hogy őrizd meg őket majd az úton, a hazafelé vezető úton is, és add, hogy otthon át tudják adni mindazt, amit megéltek, megtapasztaltak itt veled. És kérünk, hogy te áld meg az otthon maradott testvéreket is. Köszönjük, Urunk, hogy így kérhetünk az üldözött keresztjénekért is, hogy mindvégig kitarthassanak te benned. És kérünk, Urunk, azokért, akik nagy nyomorúságot élnek meg, akár háború miatt, akár természeti katasztrófák miatt, hadd éljék meg azt, hogy te ott vagy mindezek ellenére, mindezekben, és hadd tudjanak belőled meríteni, benned elrejtőzni. Köszönjük, Urunk, hogy mindent a kezedbe tehetünk le, és kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglalj meg helyet a testvérek, és megkezdett 434-es számú éneket énekeljük tovább. Testvéreknek, és aki csak teheti, maradjon majd a gyülekezeti délutánra, és... Ja, igen. A táborból néhány talált tárgyat hoztunk, aztán lehet, hogy az előző táborban maradt még, aztán... De azért... Igen, tehát a gyerekeknek végig hirdettük. Ja, úgyhogy néhány zokni, meg törölköző, meg ki tudja még micsoda. Azt majd nézzék meg a testvérek. Meg akkor szeretettel várunk mindenkit itt a gyülekezeti délutánra. Aki teheti, maradjon, ne rohanjon el.
de kimegyünk, és majd azért itt az ajtóban elköszönjük. Erős várom is.